A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója az Autóvolán Kft. Autóvolán, a megbízható sofőriskola.
5 perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. A 2023-as évben sem sikerült a tárgyévet megelőzően elfogadni a települési költségvetéseket Romániában, ám az előző évek gyakorlatától eltérően idén a helyi költségvetéseket viszonylag korán, január végén, illetve február első felében fogadták el. Hogy mennyire reálisak ezek a költségvetések, az majd évvégén kiderül, viszont erre valamelyest következtetni tudunk a tavalyi mérlegekből, adatokból. Tény, hogy gazdasági fejlettség beruházások szempontjából a székelyföldi megyék nincsenek túl jó helyzetben. Mai meghívottam dr. Geréb László közgazdász, tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Köszönöm szépen a meghívást, én is köszöntöm a kedves rádióhallgatókat!
Telefonszámunk 0265-22-20-22, SMS számunk 0740-274-165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi-radio.ro, amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Nemrégiben jelent meg a sajtóban egy elemzése, amelyben a 6 székelyföldi legnagyobb város idei költségvetés tervezetét elemzi ebben a pillanatban. Reálisnak tűnnek a szakember számára ezek a büdzsék, hiszen tudjuk, hogy ezek a számok csak papíron vannak.
Hát igen, sajnos a költségvetés tervezés az inkább a városvezetőknek az álmairól szól, mint sem a realitásról. Persze ebből is, ez alól is vannak kivételek. A 2023-as évi költségvetések sajnos még inkább ebbe a kategóriába tartoznak, hiszen nagyon sok EU-s pályázatot kellett befoglaljanak a költségvetésbe a városok, hisz a 2023-as év az utolsó, amikor még ezeket a pályázatokat le lehet hívni és meg lehet valósítani. Ez, ami nagyon túltolt a 2023-as költségvetéseket, ez látszik a számokból is.
Ez valamelyes nyomás is lehet az önkormányzatokra?
Ez egy...
Mert hogy azokat a pályázatokat be kell fejezni.
Így van, ez egy óriási nyomás az önkormányzatokra, hisz 2022 volt az első határidő, amikor a 2014-2020-as finanszírozási ciklusba lehívott pályázatokat meg lehetett valósítani. Erre egy év határidő csúszás kaptak az önkormányzatok, ami az idén decemberben lejár. Amit idén decemberig nem tudnak az önkormányzatok lehívni, nem tudnak megvalósítani az EU-s projektekből, az egyrészt vagy elúszott, vagy pedig saját pénzből kell befejezni. Ha saját pénzből, saját forrásból nem tudják az önkormányzatok ezeket befejezni, akkor az addig elköltött EU-s pályázati részeket is vissza kell fizetni. Tehát nagyon nehéz most az önkormányzatoknak a helyzet, akik nem tudták az elmúlt 6 évben ezeket a finanszírozás, EU-s finanszírozási projekteket lehívni és befejezni.
Gyakorlatilag miből áll össze egy önkormányzatnak, egy helyi önkormányzatnak a költségvetése?
Hát a költségvetés alapállásban két nagy részből áll, a bevételekből, illetve a kiadási részből.
A
bevételi oldalt négy nagy csoportra szoktuk osztani, vannak a saját bevételek, ahol a helyi adók illetékek teszik ki a legnagyobb részét, vannak a jövedelemadóból visszaosztott összegek, vannak a helyi kormányzattól kapott támogatások, illetve vannak az EU-s költségvetésből lehívott pénzek, ezt a négy nagy tételt szoktuk külön kiemelni a helyi költségvetésekből. Ebből a helyi adók illetékek azokat érzik az emberek leginkább a zsebükön, hisz itt az épületadóról, telekadóról, járműadóról beszélünk, amit úgy a fizikai, mint a jogi személyek be kell fizessenek. Ellenben nem ezek a legnagyobb összegek, a legnagyobb összegek azok a jövedelemadó visszaosztás, minden településen megtermelt jövedelemadónak 63% az illető település költségvetésében landol. A másik nagy összeg az a kormánytól kapott támogatások, kormánypénzek, ez elég politika függő, tehát attól függ, hogy az illető városnak a vezetősége milyen szinten tudja a központi kormányzattal a kapcsolat tartani, milyen projektjeik vannak, azokat hogyan tudják kilobbizni a központi kormányzatnál. Az EU-s projektek azok igazából azok a nagy összegek, amiből látható, kézzel fogható fejlesztéseket meg lehet valósítani. Az attól függ, hogy az illető városnak milyen apparátusa van, mennyire tudnak ügyes projektek ezeket összerakni, EU-s pályázatokat, hogyan tudják azokat letenni. Ott elég objektív az elbírálás, tehát akik ügyes projekteket raknak össze, azok vélhetően meg is nyerik, vagy láthatóan meg is nyerik ezeket a pályázatokat, de nem is itt a nagy probléma kivitelezésnél van, hisz azt látjuk, hogy ezeket a projekteket nagyon nehezen tudják az önkormányzatok kivitelezni.
Most ugye idei költségvetés tervezetnél, vagy költségvetéseknél azt tapasztalhatjuk, hogy hát azok az önkormányzatok, amelyek jól teljesítettek az elmúlt 5-6-8-10 évben, azok most rosszul állnak a költségvetéssel, mert hogy ők már köszönjük szépen, mindent megcsináltak, nincsen EU-s pályázatok.
Ne? Igen, furcsa ez az összehasonlítás, és azt látjuk, hogy azok a városok, akik az előző finanszírozási ciklus pénzeit sikeresen el tudták költeni, az idei évben nem kellett annyira felpompálják a költségvetésüket. Ide tartozik például Sepsiszentgyörgy, amely a tavalyi költségvetéshez viszonyítva a 2023-ost alig 10%-kal kellett növelje. Ezzel szemben egy Székelyudvar hely vagy egy Gyergyószentmiklós, Csíkszereda több mint 50%-kal növelte a tavalyi költségvetését, hisz bele kellett foglalni azokat az összegeket, amelyeket 2023 folyamán mindenképp el kell költeni az EU-s projektekből.
Most külső források részaránya az összes bevételben, ezek a pályázatok tulajdonképpen?
A külső forrásokat a központi kormányzattól jövő támogatások és az EU-s projektek jelentik, tehát azok, amelyeket nem a helyi adófizetőknek a zsebéből vesznek ki az önkormányzatok. Ez azért fontos, mert ilyenkor látszik, hogy a városvezetés mennyire képes külső forrásokat behívni, hisz azokból lehet hathatós fejlesztéseket megvalósítani. Azok az igazi nagy pénzek helyi adókból, amelyek a helyi lakosságnak az épülettelek és járműadó, illetve a különböző jóváhagyás illetékeknek a befizetéséből folynak be, azokból működtetni lehet egy várost, fejleszteni sajnos nem. Ezért fontos az, hogy mekkora a külső bevont forrásoknak az a részaránya. Itt azt látjuk, hogy a legnagyobb részaránya a 2023-as évben Gyergyószentmiklósnak a külső forrásokat illetően. Ez érthető, hisz Gyergyószentmiklóson az legnagyobb a nyomás, a városon a legnagyobb a nyomás, hogy EU-s projekteket elköltse, hisz óriási infrastruktúrális beruházásokat kezdett el, amelyeket 23-ban be kell fejezni. Ha nem fejezi be, akkor ezek a pénzek vagy elvesztek, vagy később saját pénzből kell befejeznie. Ha meg saját pénzből, saját forrásból nem tudja befejezni, akkor megjön a hitelnek a lehetősége. Ugye erről már több önkormányzatnál láttuk ezt a lehetőséget, hogy már beszélnek arról, hogy hitelt vennének fel az önkormányzatok, annak érdekében, hogy ne vesztenek el az EU-s pénzek.
De most közgazdász mit mond? Mert ugye azt halljuk lépten nyomon a médiában, hogy mennyire szakemberek, én ezt nem tudom, hogy ebben az időszakban azért hitelhez folyamodni. Nyilván ez magánszemélyekre vonatkozik, hiszen az önkormányzatok kedvezményes kamatú hiteleket vehetnek fel akár az államkincstárból, de érdemes ilyenkor kölcsönhöz folyamodni? Ha muszáj, akkor muszáj.
Én egy óvatos ember vagyok, én nem szeretem a hitelt. Ellenben, ha megnézzük, hogy a hitel felnemvételével mit veszítenek az önkormányzatok, akkor bizony érdemes, hisz azt az EU-s forrásokat elveszíteni, amelyeket megnyertek, csak épp nem sikerült elkölteni, az sokkal nagyobb veszteséget jelent, mint annak a hitelnek a kamatterhe, amit felvesznek és vissza kell fizetni. Gondolom ezeket a városvezetők is mérlegelik. Én úgy érzem, hogy ha nagy összegekről van szó, akkor a hitel az egy olyan opció, amelyel kell éljenek a városok, hiszen ennélkül el fognak veszni ezek az EU-s projektek. Mondjuk van egy harmadik lehetőség is, amelyel egyre több helyről visszajön, ez pedig az, hogyha az előző ciklus, tehát a 2014-20-as ciklus megelőző finanszírozásoknál, amely beruházásokat az önkormányzatok nem tudtak befejezni, azt át lehetett hozni a következő ciklusba, de csak azokat, amelyeknél voltak olyan tengelyek megnyitva a következő ciklusba, amelyek az előzőben is. Most az önkormányzatok egy része arra számít, hogy hát ha a következő finanszírozási ciklusban is vannak olyan tengelyek, amelyekbe át tudják hozni az elmaradt nagy infrastrukturális beruházásokat. Ilyen híreket mi is körbejártuk ezt a témát, sajnos nem biztatóak, mert az előző ciklus lezárásánál is az volt a mondás, hogy ez egy kivételes helyzet, hogy az előző ciklus be nem fejezett beruházásait a következő ciklusból finanszírozzák, de mivel hogy nagyon sok város Romániában így járt 2000 2014-20-as finanszírozás, hogy nem tudta befejezni őket, így reménykednek, hogy lesz egy lehetőség, hogy áthozni ezeket a benefejezett beruházásokat a következő ciklus finanszírozásának a terhére.
Most a saját bevételeknél maradva, ezek a helyi adók és illetékek jó esetben mekkora hányadát adják? Van-e valamiféle? Hát nyilván ez most attól is függ, hogy mennyi a külső forrás, de általában említett egy működtetés elég, bár arra elég, hogy...
Igazából még arra sem elég. Itt ilyen 15-20%-os részarányról beszélünk a helyi adók és illetékeket illetően. Ezek az összegek tényleg csak arra elegek, hogy az önkormányzatnak a minimális működtetését tudják biztosítani. Ha fejlesztéseket akarunk, azokat csak külső forrásból lehet megvalósítani. Mondjuk a működtetés még nagy részbe kiegészíti a személyi jövedelemadó visszaosztást, tehát ez egy önkormányzatnak az alapműködtetését a helyi adók, illetékek és a személyi jövedelemadó visszaosztás együttesen tudja biztosítani. A valós nagy fejlesztéseket, azokat az állami finanszírozás, tehát az államtól kapott támogatások, szubvenciók, ahogy szoktuk mondani, és az EU-s projektek, ezekből lehet kézzelfogható látványos fejlesztéseket megvalósítani.
Igen, és hát az önkormányzati vezetők mindig azt hangsúlyozzák, hogy mekkora a beruházások részaránya a költségvetésben. Hát itt is elég optimista ez a 2023-as tervezet. Reálisak ezek az elvárások?
Hát a tervezet az optimista, ennek örülünk, hogy a beruházásokat illetően minden város 50% fölött tervezett. Tehát ugye azt szoktuk mondani, hogy aki az adóbevételeit csak feléli működtetésre, az nem tud beruházni, az nem fejlődik. Hát képletesen, aki azt szoktuk mondani, ugyanabba székbe ül vissza az idén, amelyikben tavaly is ül, az tiszta fölöslegesen érte le azt az elmúlt egy évét. Itt az önkormányzatok nagyon optimistán terveztek, hisz legtöbb, tehát szinte mindegyik eset 50% fölötti a beruházások részaránya a költségvetésbe. Itt a kérdés az, hogy ebből mennyit sikerül megvalósítani. Itt már beszéltünk az elején is arról, hogy a le nem hívott EU-s projekteknek a teljes összegét be kellett foglalják az önkormányzatok az idei költségvetésbe, hisz ha nem foglalják be, akkor ezek az összegek el fognak úszni. Ha ezeket az összegeket meg is tudják valósítani, ez lenne a legjobb, de erre vannak városok, ahol van reális esély, tehát amit tudunk, hogy Csíkszered, a Marosvásárhely egészen jól áll az EU-s projekteknek a lezárását illetően, de vannak olyan városok, például Székelyudvarhely, Gyergyó, Szent Miklós, ahol tudjuk, hogy nagyon nagy erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy ezek az óriási beruházási tételek meg tudjanak valósulni évvégére.
Múlt héten mondta itt Székelyudvarhely polgármestere, hogy nagy valószínűséggel ezek meg is fognak valósulni. Udvarhelyi lakosként látja, hogy zajlanak ezek az infrastruktúrális beruházások?
A mobilitás tervnek a kisebbik része elindult, tehát az érezhetően látszik. A nagy mobilitási terv az kiszerződésre került. Van 4 hónap a tervezésre, 11 hónap a kivitelezésre. A város nagyon drukkol, hogy ez megvalósuljon, hisz ez már 6 éve, mint tolódik, és nem sikerült ezt a nagy mobilitási tervet elindítani. Egyszerű lakósként, illetve közgazgászként is úgy érzem, hogy nem, nagyon nagy erőfeszítéseket kell tegyen a város, nagyon minden szerencsésen egybe kell lesen, hogy ez meg tudjon valósulni. Itt ennek a nagy hátránya az, hogy ha meg is valósul, sajnos mindazt, amit 6 évre terveztek be, azt 1 év alatt megvalósítani, nem az, hogy szinte lehetetlen, hogy ha meg is lehet csinálni, az olyan szinten fogja a város működését leblokkolni, hogy lesznek hetek, hónapok, amikor szinte élhetetlen lesz a város, azáltal egyszerre mindenhol építőteleppé válik. Tehát épp azért ezeknek a pályázatnak a futamideje 6-7 év, hogy legyen idő megtervezni és részleteibe úgy megcsinálni, hogy a város működését ne zavarja. Ha ezt 1 év alatt végig tudja csinálni a város, annak örülni fognak valószínűleg a városlakók a végén. De közben egy nagyon nehéz periódus lesz, hisz a működésképtelenség szélére fogja a várost vinni.
Igen, hát minden fejlesztés ugye így
hát ezzel jár.
Meg, igen. Említette, hogy szerencsés, hogyha minden helyzet adott, most nyilván nem menjünk bele a politikába, de szakemberként hogyan látja, mennyire kell a politikai hátszél ahhoz, hogy ezek a dolgok megvalósuljanak. Itt azt hiszem, hogy Székelyudvarhely azért ez egy jó példa olyan szempontból, hogy szemléltetésre, de igazából egy rossz példa.
Mi szeretnénk, ha Udvarhely jó példa lenne. Udvarhely mindig is egy rebelis város volt, hisz mindig a épp aktuális kormányon lévő politikai erőkkel szemben helyezkedett el. Ennek ellenére egy pozitív történet az, hogy ilyen szinten sikerült EU-s projekteket lehívni. Tehát ez azt jelenti, hogy azért az EU-s projektek tekintetében van egy erős szakmai vonal, tehát nem a politikai hovatartozás dönt, hanem az, hogy milyen szakmai anyagot állítanak össze az illető polgármesteri hivatalnál. A kormánytámogatásoknál, amelyek Bukarestből jönnek, ott természetesen, hogy szükséges egy kormányzati, egy politikai hátszél, hisz az nélkül a kormányzati támogatások nem tudnak olyan könnyen lejönni. Én úgy érzem, hogy ahhoz, hogy egy város jól működjön, nem is annyira a politikai hovatartozás fontos, hanem az a szakmai tudás, amivel egy várost el lehet vezetni. Szoktuk mondani, hogy a politikusok egy evidenciát nagyon gyakran összekevernek. Az evidencia az, hogy a tudás hatalom. Politikusok ezt meg szokták fordítani, hogy a hatalom az egyenlő a tudással. Nagyon hát sokszor, nagyon sok városvezető, mikor bekerül a polgármesteri székbe, akkor úgy érzi, hogy azzal a hatalommal, amit kapott, tudást is kapott hozzá, hogy el tud vezetni egy települést, de sajnos ez nem igaz, mert egy település vezetés az annyira összetett, annyira szerteágazó területet foglal át, hogy ha nincs meg az a megfelelő menedzsment tudás, hogy egy nagy szervezetet, nagy rendszert hogyan kell vezetni, annélkül nagyon nehezen megy. És azt tapasztaljuk, hogy sajnos nagyon sok önkormányzatnál ez a tudás hiány azért számon tetten érhető, és ez miatt a projektek nem úgy mennek, ahogy mennie kellene.
Egyébként Székelyudvarhelyen mikor indultak be ezek az uniós projektek? Mert hogy a mostani városvezetés azt mondja, és hát azért van igaza, amikor azt mondja, hogy itt évtizedes lemaradásokat kell pótolni. Hogy milyen iramban pótolják, az más kérdés, de hogy azért van mit pótolni.
Van mit pótolni. A 2016-os évet megelőzően már készültek EU-s projektek, készültek már az anyagok. A 2016-os váltást követően sikerült a városvezetésnek több nagy EU-s projektek is, 17 EU-s projektet megnyerni, ami jó, tehát ez a mostani városvezetésnek az előző városvezetés készítette elő, de a mostani városvezetésnek az egyértelmű eredménye, hogy ezek az EU-s projektek összeálltak, és sikerült ezeket megnyerni. Ellenben a kivitelezésnek a hiánya sajnos ennek a fényét azért tompítja. Tehát hiába, hogy ezeket a pályázatokat megnyert a város, a kivitelezésben nem nagyon sikerül előre haladni. Ugye azt szoktuk mondani, hogy ha megnézzük a menedzsment funkciókat, hogy tervezés, szervezés, közvetlen irányítás, ellenőrzés, hogy ha tervezésben jók is vagyunk, de utána következően a szervezés, hogyan szervezzük meg ezeknek a projekteknek a lebonyolítását, egy projektmenedzsment, ami szakma, ez valamiért nem akar összeállni, és ezt az egyszerű lakóként Udvarhelyen, az udvarhelyekül nagyon szomorúan tapasztaljuk, hogy 6 éve nem akarnak ezek a projektek elindulni, annak ellenére, hogy abban ügyes volt a város, hogy megnyerte ezeket.
Valamelyest összefüggésben van az Európai Uniós projektek nagy száma a hivatal működtetésére fordított kiadásokkal?
Lehet összefüggésbe, hogyha az önkormányzat olyan irányba építi a saját apparátusát, hogy legyen egy erős pályázati osztálya. Mi azt szoktuk mondani, hogy az a jó önkormányzat, amelyik minimális költségekkel tud működni, hogy az adófizetőknek ne kerüljön sok pénzbe az apparátusnak a fenntartása. Ezen a téren vannak különbségek a városok között. Szokták is mondani, hogy ezt nem kellene ezt a történetet sokat vizsgálni, hisz minden város másképp szervezi meg a saját maga tevékenységét, annak ellenére, hogy ezt törvények szabályozzák, hogy hogyan kell egy önkormányzatnak az apparátusát felépíteni. Mégis azt tapasztaljuk, hogy miközben az egylakósra jutó hivatali működési kiadások Udvarhelyt a legmagasabbak, ezzel szemben például Szentgyörgy, Vásárhely a egy harmadából meg tudja oldani az önkormányzatnak a működtetését, mint Székely-Udvarhely egyfőre visszavetítve. De ebbe benne lehet az is, hogy az önkormányzatnak az apparátus felépítését más logika szerint építik fel. Nem is az a fontos, hogy mi bekerül az önkormányzat, hanem az, hogy mi az eredmény. Tehát tudnak-e olyan lakosságot szolgáló fejlesztések a városok megvalósítani, amitől egyik évtől a másikra azt érezzük, hogy jobb az élet a városban, jobban érezzük magunkat, fejlődünk, tisztaságban, rendben. Ha ez megy, akkor költsenek kétszer annyit a város az önkormányzat működtetésére, csak legyen fejlődés.
Mai meghívottam dr. Geréb László közgazdász, telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni mai műsorunkba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. István írja SMS-ben, tisztelt uraim, kövezzenek meg, de én alig látok valóban szükséges és jól kivitelezett uniós pályázatokat. A kiírásokat helyi szintre kéne engedni, például LEADER, de ez épp nem működik, István írja. Na, hát itt azért lehet...
Ebbe Istvánnak igaza van, hogy az EU-s pályázatoknál az önkormányzatok, de nem csak az önkormányzatok, hanem a reálgazdaságban is a különböző vállalkozások nem arra pályáznak legtöbb esetben, amire szükségük van, hanem amire kiírás van. Tehát van egy Európai Uniós gazdasági tér, ezt az Európai Uniós vezetők eldöntik, hogy melyek azok a prioritások, ahol az önkormányzat, közösség, a közösségi fejlesztések, reálgazdasági fejlesztések, amilyen irányba kell ne haladjanak, meghoznak egy döntést Brüsszelbe, és az ottani döntésre kell az önkormányzatok is valahogy rákapcsolódjanak. Ez meg nem mindig esik egybe a helyi közösségnek az igényeivel. Itt kell ügyesek legyenek a városvezetők, hogy érezzék meg, hogy egy illető fejlesztési tengelybe a saját érdekeiket, hogy tudják a legjobban beleilleszteni, hogy ebből tudjanak jó dolgokat kihozni. Tehát egyik ilyen jó példa ez a mobilitás terv, ami többnyire a zöld közlekedésről szól, de ezzel a zöld közlekedés, hogy bicikliutakat lehet létrehozni, a teljes utat fel lehet javítani. Tehát ez is egy ügyes megoldás arra, hogyha épp a kiírás nem teljesen az infrastruktúra felújításra van kitalálva, hogyan lehet mégis belecsomagolni.
Igen, viszont azért vannak uniós pályázatok, például víz- és csatornahálózatok építése, igen, amelyhez az önkormányzatoknak, sem a megyeinek, sem a helyi önkormányzatnak azért elég költségvetése nem lenne, hogy ezeket megvalósítsa. Aztán, hogy vannak ezek kivitelezve, nyilván abban Istvánnak is, vagy szinte 100%-ban igaza van. Én egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, István vagyok én is. Üdvözlöm a Geréb urat, már valaki végre tisztán látja azt a város, mert ez a város össze van omolva teljesen. Ott volt a valamelyik nap, mikor Gálfiártás beszélt a rádióba, és egyebet nem csinált, csak handabandázott. Nem értettünk semmit belőle, hogy 2016-17-18-ban mit hozott helyre. Semmit se hozott helyre, abszolút ez a... Ugye nem mette a garázsokat lebontani, a város tele van dögölve, a kocsi a parkírozásba. Ugye Csíkszeredában megcsinálták azt ott, ami kellett. Itt udvarai nem, ott van a fejkefürdő, ott vannak a református egyháznak, gratulálok, hogy már azt a gyönyörű épületeket megcsinálták, hogy és még lesz egy nagy épület, amit ők csináltak meg. Köszönöm szépen, és tessék ügyesen még válaszolni erre a kérdésekre.
Viszont hallásáltal már némileg válaszolt Geréb úr, hogy azért ezek a projektek nem mennek egyik napról a másikra megvalósításuk.
Nem mennek egyik napról a másikra, ez biztos. Itt elhangzottak nevek is, én a polgármester úrnak a jó indulatában nem kételkedem, tehát én azt hiszem, hogy a polgármester úr tényleg a szinte az életét rááldozza arra, hogy ezek az ügyek haladjanak előre, nem ezzel van a gond. A kérdés az, hogy van-e egy olyan szakmai felkészültség mögötte, amivel ezt végig lehet vinni. Az imént beszéltünk arról, hogy vannak különböző vezetői funkciók, amiket el kell látni, amiket végig kell vinni. Időnként ez tevődik fel, hogy vajon miért nem tudjuk ezeket a beruházásokat végigvinni, vajon mi akadályozza, hogy ezek a beruházások megvalósuljanak, hisz az látszik, hogy azért más városokban működik. Nézzünk meg egy Csíkszeredát, tehát Csíkszereda a tavaly évben is óriási összegekbe tudott lehívni EU-s projekteket, a vasúti felüljárót építik, ha Sepsiszentgyörgyöt nézzük, ott is ez látszik. Tehát ezek a projektek nehezen is, de végigvihetők, valamiért ez udvarhelyen nehezebben működik, de na, drukkolunk, hogy az idei utolsó évben azért az utolsó vonatot ne késse el a város, és ezek a beruházások valósuljanak meg. Tehát én nem hiszem, hogy itt a polgármester úrnak a jó indulatán múlna ez.
Igen, és hát ugye azt elmondhatjuk, tudhatjuk azért Udvarhelyről, és el is mondtuk, hogy azért vannak komoly, komoly lemaradások, és lehet, hogy egyszerre próbálnak mindent megvalósítani, de fogy az adásidőnk, vannak adatok az elmúlt évi költségvetési megvalósításokról, ezek, amiről eddig beszéltünk, az álmok voltak, a tervek, mit mutatnak a tavalyi megvalósítások, hogy ezekhez az optimista költségvetéshez milyen megvalósítás járunk?
Hát igen, most készül egy kis elemzés a tavalyi költségvetéseknek a megvalósításairól, hisz május végéig kell elfogadniuk az önkormányzatoknak a 2022-es évvégi zárszámadást. Erről is az elemzés nem sokára, nagyjából egy héten belül meg fog majd jelenni, sajnos a számok eléggé lehangolóak. Tehát hogyha csak az összköltségvetés megvalósítást nézzük, akkor egy Gyergyószent Miklós a betervezett költségvetésének felét se 42%-át tudta megvalósítani, Székelyudvarhely 65%-át tudta megvalósítani. Igazából itt Sepsiszentgyörgy az, aki hát elfogadható szinten meg tudta, hisz 87%-ban valósította meg a betervezett költségvetését.
Azért nem néz ki jól az idei tervezett,
mert hogy jól dolgoztak. Igen, tehát Sepsiszentgyörgyön a vezetői funkcióban tervezés nagyon jól csinálják, hisz egy ilyen nagyon nehéz gazdasági környezetben, hogy kétszámjegyű infláció, elszálló energiaárok, háború meg minden, az látszik, hogy ilyen körülmények közt 87%-ban megvalósítanak költségvetést, ez nagyon jónak mondható, úgyhogy Sepsiszentgyörgy nagyon ügyesen csinálta ezt. Ami, ha tovább bontjuk ezt a költségvetést, főleg a fejlesztési oldalon, abban is az EU-s projektek, illetve a saját beruházások, ott vannak óriási problémák. Tehát ha most Székelyudvarhelyt nézzük, ha már az előbb annyit beszéltünk róla, Udvarhelyen az EU-s projektnek, betervezett EU-s projekteknek 10%-át sikerült, 10,5%-át megvalósítani 2022-ben, azért ez egy nagyon lehangoló adat. Tehát betervezni 50 milliót és ebből 5 milliót megvalósítani, ez nem kell kommentálni. Ugyanígy a saját beruházásoknál is Székelyudvarhely alig felét tudta megvalósítani. Ezen a téren is Sepsiszentgyörgy volt ügyes, hisz 83%-át ugyan akár csak Kézdivásárhely meg tudta valósítani a saját beruházásoknak. Az utakra elköltendő összegek esetében pedig megint Udvarhely van a végén, hisz a betervezett összegnek csak 20%-át tudták lehinni, megint egy nagyon szomorú adat, és ez látszik a városon, tehát a pályázatoknál ügyes Udvarhely le tudja hívni őket, szép számokat tudnak tervezni, sajnos a kivitelezés az nagyon nehéz.
Azt írja egy hallgató, sajnos a kivitelező cégekkel is nagy baj van, mert 10 munkásból dolgozik egy, és példa egy hónapos munka volt, aval dolgoznak 2 hónapot, itt a baj a csúszással, az én véleményem ez, azt írja egy hallgató. Ma nem könnyű kivitelezőt találni.
Nem könnyű kivitelezőt találni, de hát az önkormányzatnak van egy ellenőrző funkció is, ha ő hirdette meg az illető munkálatot, akkor abban a kiírásban benne vannak határidők, benne vannak kötbérek, benne vannak minőségi számok, azokat az önkormányzat azokat számon kell kérje, tehát a polgármesteri hivatal, mint végrehajtó szer számon kell kérje a kivitelezőn. Benne vannak a szerződésben, tehát egyszerűen annyit kell csak csinálni, hogy a szerződésben leírtakat követni, és számon kérni, hogyha nem olyan a kivitelezés üteme, minőség, akkor meg nem fizetnek, tehát ez nem atomfizika.
Sokat beszéltünk Székelyudvarhelyről, annál kevesebbet Marosvásárhelyről, hogyan hajtotta végre költségvetést tavaly a Vásárhelyi önkormányzat?
Marosvásárhely a tavalyi évet egy háromnegyedes költségvetési megvalósítással zárta, 74% a költségvetésnek a megvalósítási hatásfoka, ami elfogadható egy ilyen nehéz időszakban. Ha nem lenne ilyen nehéz, azért azt szoktuk mondani, hogy 15%-nál rosszabb terv kivitelezési arány az már rossznak számít, de egy ilyen nehéz időszakban ez a 74%-ot, hogy el tudta érni, az már egy jó arány. A fejlesztések az EU-s projekteknél is egész jól szerepelt, Marosvásárhely 38%-át tudta megvalósítani az EU-s projekteknek, ennél jobb csak Csíkszereda volt, amely szinte 50%-ot ért el, a saját beruházásoknál 50%-ot tudott, pontosabban 53%-ot megvalósítani, tehát abszolút értékekben a legnagyobb Vásárhely, ellenben a mutatószámoknál, amikor ezt lebontjuk megvalósítási arányokra, ott csak a középmezőnyt fogja. Csíkszereda és Sepsiszentgyörgy azok, akik egész hatékonyan tudtak dolgozni a 2022-es évben a tervezett költségvetéshez viszonyítva.
Kíváncsi vagyok, hogy lesz-e majd olyan statisztika az új elkezdett pályázatok tekintetében, hiszen ezek nagyjából még 2020 előtt megnyert pályázatok voltak.
Így van, ez 2016-17-ben elnyert pályázatok voltak. Hát ezeket kellett volna az elmúlt 6 évben kivitelezni. Sajnos nehéz időszak volt, koronavírus járvány, lezárások, tehát nem lehetett haladni, nem lehetett dolgozni. Utána jött az energiaár növekedés, jött az építőanyagáraknak növekedése, és ez mind az irányba tolt el a dolgokat, hogy a nagy EU-s infrastrukturális beruházásokkal a városok csúsztak. Ennek a csúszásnak mindaz mellett, hogy benne van, hogy talán még el is veszhetnek az összegek, ha nem sikerül átvinni a következő finanszírozási időszakra. Egy nagy hátulütője az, hogy az önrészek óriási szinten növekedtek. Tehát az építőanyag áraknak a növekedéséből származó projekt összeg növekedés, az mind az önrészbe csapódik le, hiszen az elnyert összeg értéke az nem változik, ellenben az önrész növekedik. Ha csak Udvarhelyt nézzük, az udvarhelyi nagy mobilitási projekteknek az önrésze közel 50 millió lejt növekedett, ami ha megcsinálták volna akkor, amikor kellett volna, akkor ez az önrész növekedés nem jött volna be a költségvetésbe, ezt az önrész növekedés pedig vagy a helyi adóból, a lakosok zsebéből kell finanszírozni, vagy hitelt kell felvenni rá, egyik se jó, de
ami szintén a lakosok
zsebét fogja majd terhelni, sajnos ez van.
Beszéljünk egy kicsit a megyékről is. Az országos statisztikákban azt látjuk, hogy a két zömében, magyar székelyföldi megye, Hargita és Kovászna a gazdasági fejlettséget tekintve bizony az utolsó helyeken kullog. Mi okból, illetve hihetünk ezeknek a statisztikáknak, hiszen ha megkérdezzük a megyei vezetőket, akkor azt mondják, hogy jó, ez így van, de ott még vannak egyéb jövedelmek, hogy ez a statisztika nem valós. Tehát minek higgyünk a statisztikának, amiről tudjuk, hogy hát azt is emberek készítik, és bármikor lehet, hát nem mondjuk, hogy hamisítani, de hát úgy alakítani, ahogy bizonyos embereknek megfelel, vagy a politikusoknak, akik hajlamosak időnként, hát enyhén fogalmazva az igazság egyik oldalát megvilágítani.
Hát a politikusoknak ez a feladata, hogy a saját teljesítményüket kell ők mindig a figyelem szempontjába hozzák. Ez egy ilyen nehéz történet, ez az egész választási dolog, hisz itt azt látjuk, hogy előjáró nem az lesz, aki a legtöbb esetben, aki szakmailag megfelelő, hanem az, aki a legnépszerűbb. Tehát ez a választásoknak egy nagy csapdája, hogy nem a legjobb szakmailag felkészült emberek kerülnek, hanem a legnépszerűbb emberek. Vannak olyan szerencsés helyzetek, amikor a népszerű emberek szakmailag is felkészültek, például lássuk Sepsi Szent György esetében, hogy milyen ügyesen tudják a költségvetést megvalósítani, kivitelezni, de van, ahol ez sajnos nem esik egybe, se a népszerűség győz a szakmaiság fölött, de ez a feladatuk, hogy saját maguknak a tevékenységét, eredményeit publikálják. Hogy milyen, mennyire lehet hinni az adatokba, mi a GDP-t próbáltuk követni, a GDP hát nem a legjobb mutatószám, de ez az, ami a legátfogóbban mutatja egy régiónak a gazdaságát. A román statisztikai hivatal megyére leosztva mutatja be tehát megy alatti szintre nem, de megyei szinten bemutatja a regionális GDP-t. Mi ezekkel a számokkal dolgoztunk. Hogy ezekben mennyire lehet hinni, nem tudom. Tehát mi megnéztük a GDP-t.
Tehát ennél jobb mutató nincs.
Egyelőre nincs. Mi megnéztük a GDP kiszámításának a módszertanát, az egy visszaosztásos rendszer. Tehát nem az történik, hogy összegyűjtik a megyei GDP adatokat, és azt összesítik országos szinten, hanem az különböző együtthatók mentén visszaosszák a megyékre. Nem tudjuk, hogy mennyire valószínű, de hogyha járjuk a világot, akkor azt látjuk, járjuk az országot és a különböző megyéket, városokat, akkor azt látjuk, hogy a valóságban valamilyen szinten csak visszaköszönnek a GDP mutatók is. Sajnos a székelyföldi megyéknél azt tapasztaljuk, hogy a gazdasági, a makrogazdasági mutatókat illetően, hogy biz az országos átlagtól lemaradunk. Az országos átlagtól való lemaradásnak egyik oka természetesen az, hogy az országos átlagot van pár nagyon fejlett régió, amely felfele húzza, gondolunk itt Bukarestre, Kolozs, Temes, Szeben, Brassó, tehát ezek a régiók nagyon felhúzzák az országos átlagot. A módszertant finomítanánk, és ezeket a kirívó nagy megvalósításokat elérjük, megyéket levágnánk, akkor Hargita, Kovászna, Maros megye az országos átlagban lenne, de hát azt szoktuk mondani, hogy ha a versenyben a legjobbakat kizárjuk, akkor meg könnyen lehetünk mi is világbajnokok. Tehát nem lehet kizárni.
Azért Maros megye most is ott van a középmezőnyben.
A Maros megye a középmezőnyhöz közelebb van. Ami látszik az, hogy az igazi leszakadás az valahol a 2006-os, 7-es években volt, és azóta elindult egy felzárkózás. Tehát úgy Maros, Kovászna, mint Hargita megye esetében. Ha csak Kovászna megyét nézzük, 2006 2022-es évben Kovászna megyében volt az országos szinten a második legnagyobb gazdasági növekedés Brassó megye után. Tehát ez Kovászna megyék erre büszkék lehetnek, hogy országos szinten a második dobogót érték el gazdasági növekedésben. Sajnos, amikor megnézzük a GDP-nek az összetevőjét, akkor azt látjuk, hogy a GDP számok azok csak közelítnek a valósághoz, hisz ha a jövedelmi oldalról megközelítjük meg a GDP-t, amely összetevőjében benne vannak a lakossági jövedelmek, illetve a vállalkozásoknak a bruttó nyeresége, akkor a lakossági jövedelmi résznél az átlag fizetésekben sajnos Kovászna a Margita megye mindig a sor végén van. Tehát ez is alátámasztja az, hogy nincs amiből nekünk GDP-nk legyen, hisz a fizetések azok alacsonyak, tehát nincsenek olyan lakossági jövedelmek, amik ezt a GDP-t tudnák fel.
Maros megye fejlettségét valóban a nagy cégek adják, hiszen van itt egy vegyipari kombinátunk, van egy gázszolgáltató vállalatunk, ugye ez a két legnagyobb cég, tehát ez valamelyest egy ekkora méretű megyét jobb helyzetbe hozza?
Természetesen, hogy ez hozzájárul ahhoz, hogy Maros megye jobb helyzetben van, hisz ezek a vállalkozások nagyon sok embert dolgoztatnak, nagyon sok alvállalkozóval működnek együtt, ahol megint csak emberek dolgoznak, ahol megint hozzáadott érték keletkezik, de Maros megye önmagában a magas hozzáadott érték miatt is jobb helyzetben van, hisz itt azért az IT-ipar nagyon ügyesen kezdett összeállni, ugyanakkor Marosvásárhelynek van egy fantasztikus logisztikai előnye, autópálya, repülőtér, vasút, minden egy helyen találkozik, tehát ez az ország, mindez az ország közepén, tehát ezt Marosvásárhelynek azért ki kell használni, és ki is használja részben. Marosvásárhelyen van egy nagyon jó működő egészségügyipar, tehát azért, hogy csak szép nézünk a magánklinik az állami kórházak mellett nagyon ügyesen fejlődnek, és ezek mi magas hozzáadott értékű aktivitások, amelyek azért viszont látszódnak a GDP-ben. Tehát azt szoktuk mondani, hogy magas fizetés akkor van, magas béreket akkor tapasztalunk, amikor az illető személynek nagy a hozzáadott értéke a munkája során. Nem mindegy, milyen iparágat nézünk, ha egészségügyi partályt itt nézünk, ott a nagy a hozzáadott érték, és így nagyobb tud lenni a fizetés is, a nagyobb fizetés, nagyobb hozzáadott érték, nagyobb fizetést, az nagyobb adót jelent, az meg mind a GDP-ben, az általános jólétben, fejlettségben azért visszatükröződik.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója az Autovolán sofőriskola. Autovolán. Tanulj meg biztonságosan vezetni.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam dr. Geréb László, közgazdász volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Én is köszönöm szépen a meghívást.